Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi továbbra is megvédjük a magyar családokat, fogalmazott Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán. A családpolitika nem egyenlő a demográfiai politikával. A családpolitikánk legfőbb célja, hogy a gyermekeket vállaló és nevelő családokat kiemelten támogassuk lehetőleg minden élethelyzetben. Ez a családbarát kormányzásunk lényege. Az elmúlt másfél évtizedben minden eszközzel segítettük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. 2010 óta a családtámogatásokat több mint négyszeresére növeltük, fejtette ki az államtitkár. Ennek eredményeként 2010 óta 212 000 gyermekkel több született. Egész Európa öregszik, uniós átlagban 2019 és 2023 között 12% volt a gyermekek születés számának csökkenése. A kormány családtámogatási rendszerének köszönhetően Magyarországon ez jóval alacsonyabb, 6,9%. Már 255 000 család jutott ingatlanhoz, vagy bővítette otthonát a CSOK és a CSOK Plusz segítségével. Több mint 260 000 család életét segítette a babaváró program, írja a kormánypárti politikus. 650 Magyarországon élő menekült beilleszkedését segítette a Magyar Mártai Szeretetszolgálat integrációs programja egy év alatt, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat harmadik alkalommal nyert a Belügyminisztérium által a menekültügyi, migrációs és integrációs alapból finanszírozott harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beilleszkedését elősegítő komplex program elnevezésű pályázaton. Hozzátették, hogy 2021 óta a program segítségével a Máltai Szeretetszolgálat több mint 1700, többek között ukrán, afgán, iráni, pakisztáni és nigériai menekült beilleszkedését segítette. Közölték, hogy a támogató program 2024. április 1-e és 2025. január 31-e között zajlott országosan, és összesen 651 ember kapott támogatást. Őket szociális munkások segítették, részt vettek közösségi foglalkozásokon, állampolgári ismeretek oktatáson, személyre szóló szakmai tanácsadáson, a gyerekek pedig az iskolai felzárkózásuk érdekében korrepetálásokra járhattak. Komplex integrációs programot indít a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a Magyar Református Szeretetszolgálat menekült szolgálata, közölte a szervezet. A Széchenyi Terv Plusz keretében két budapesti helyszínen megvalósuló program az interkulturális kompetenciák fejlesztésére, a szociális munkára, a munkaerőpiaci beilleszkedésre, valamint az iskolai felzárkóztatásra fókuszál, olvasható a közleményben. A programban résztvevőket a Magyar Református Szeretetszolgálat menekült szolgálata munkaerőpiaci tanácsadással és kompetenciafejlesztéssel, ECDL tanfolyamokkal, a gépjárművezetői engedély megszerzésének erősegítésével, állampolgári és kulturális ismeretek átadásával támogatja. A magyar pártok közül egyedül a Fidesz áll ki a terület alapú mezőgazdasági támogatások fenntartása mellett, és elfogadhatatlannak tartja, hogy radikálisan csökkenjenek az uniós agráriumnak járó támogatások, jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben. Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, egyre több jel mutat arra, hogy a jelenlegi agrártámogatási rendszer megváltoztatásával Brüsszel radikálisan csökkenteni akarja az uniós agráriumnak járó támogatásokat. Elmondta, hogy az Európai Bizottság után legutóbb az Európai Parlament Agrárbizottsága rendelt meg tanulmányt, mely szerint csak rászorultsági alapon járna agrártámogatás, szemben a mostani helyzettel, melyben a magyar gazdák is terület alapon kapják a támogatásokat. Sport. A 18. fordulóval folytatódik a labdarúgó OTP Bankliga, melyben holnap 226. alkalommal találkozik egymással örökrangadón a Ferencváros és az MTK. A két csapat eddigi összecsapásain 94 alkalommal diadalmaskodtak a zöldfehérek, 79 MTK siker mellett, 52 döntetlen született. Legutóbb szeptemberben az új Hidegkúti Nándor stadionban a Ferencváros 3-1-re győzött. Végül az időjárásról. Az ország nagyjából délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, másutt kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Jártam arra, hol a régi házunk állt, felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gázpedált. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom, láttam én már annyi változást. Ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem baj, megszokom, látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog a föld. Ha ti jó, töltöm el az időt.
easy dirt. Oh, oh. Yeah.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Magyar Nyelv napján november 13-án Laskai Anna a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetett dr. Takács Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszék vezetőjével. Az epizódban szó esik a Tittelpál könyvtár és a tanszék kapcsolatáról, az oktatás-kutatás rendezvények hármasáról, a személyes érdeklődéseikről, valamint a fin dizájnról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem januári nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte. A rektor hangsúlyozta, az EGRI intézményben 1774 óta folyik magas szintű oktatás, amelyet 2024-ben Magyar Örökség díjjal ismertek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében az Alma Mater 250 éves oktatói tevékenysége és elért eredményei mellett a jelen fontosságát is kiemelte. Elmondta, az EKE nem csak a térség, hanem az ország meghatározó tudásközpontja is. A rektor kiemelte, a pedagógus képzésnek Eger ma is fellegvára, amit az egyetem komplex alapprogramja is bizonyít, élményalapú oktatást megvalósítva közel 600 intézményben. Továbbá az intézmény képzési kínálatáról is tájékoztatta az érdeklődőket. Kifejtette, az EKE lehetőséget biztosít hallgatóinak a kettős diploma megszerzésére is, például szőlészborász és programtervező informatikus szakokon, valamint számos ösztöndi és hallgatói támogatás is várja a lendő egyetemistákat. A rektor hozzátette, az egyetem hallgatói a világ minden tájáról érkeznek az intézménybe, többek között Indonéziából, Új-Zélandról és Európa minden országából. Olyan egyetemre várjuk leendő hallgatóinkat, ahol a szakmai tudás átadásán túl olyan emberi értékeket közvetítünk a hallgatók felé, mint a tisztesség, a jó szándék és nem utolsó sorban a szeretet, emelte ki dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Ünnepélyes keretek között írták alá a tankerületek vezetői együttműködési megállapodásukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel. Ennek értelmében az egyetem pedagógus hallgatói számos gyakorlati hely közül választhatnak, ahol felkészült mentorok segítik őket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a 250 éves múltú egyetem már számtalan lépést tett a pedagógus képzés megújításáért és a minél magasabb színvonalra emeléséért. Becslések szerint mintegy 50 ezer pedagógus vette át oklevelét az Eszterházyn és jogelőd intézményeiben. 2014-től egyetemünk vállalta fel az élményalapú, korszerű és innovatív komplex alapprogram módszertanának kidolgozását, amely már a 600 iskolában közel 12 ezer pedagógust és 220 ezer kisdiákot ér el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hangsúlyt fektet arra, hogy pedagógus hallgatói már az első fél évtől a gyakorlatban is belekóstolhassanak az iskolák légkörébe, ahol felkészült mentorok személyre szabott képzési program alapján kísérik őket a pedagógussá válás útján. A megújult képzési rendszerben a pedagógus képzés során megszerezhető kreditek 25%-át a gyakorlati tárgyak teszik ki, a tanárszakos és alapszakos hallgatók oktatása külön zajlik, valamint nagy figyelmet fordítanak a szakmódszertanra, hogy az adott tárgy ismereteit milyen formában, milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban átadni a kisdiákoknak. Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. Az eseményen elhangzott, az EGRI felsőoktatási intézmény olyan szellemi tudásbázist képvisel, amely által folyamatosan javul szűkebb hazánk teljesítő képessége és fejlődik munkaerőpiaci kínálata. Az elismerés dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor vette át az MKIK főtitkárától, Csókai Ákostól és a HKIK elnökétől dr. Bánhidi Pétertől. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamarával való több évtizedes együttműködés részeként minden évben közös rendezésben valósul meg a Pontot Parti és a Kutatók Éjszakája, elindult az egyetemen a vállalkozói kompetenciafejlesztés tantárgy, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által koordinált területi innovációs platform is jelentősen hozzájárul szűkebb hazánk innovatív folyamataihoz. Az eseményhez kapcsolódóan idén is bemutatták a HKIK, a Heves vármegyei hírlap és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közös kiadványát, ami évről évre megjelenik top 50 néven. A kötet kidolgozásában aktívan részt vett az EGRI felsőoktatási intézmény, hiszen a gazdasági elemzések az egyetem falai között készültek. Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ősszel indult Senior Akadémiáját. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti kurzusokat teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI felsőoktatási intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az akadémisták alapfokú informatikai és egyháztörténeti képzéseken vehettek részt, de megismerkedhettek a borkultúra alapjaival és Eszterházy hagyatékával is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a Líceum kápolnájában tartott ünnepségen kiemelte, Eszterházy Károly püspök 250 évvel ezelőtt a tudás és a művészetek javára építette meg az Alma Mátert. A rektor hozzátette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azonban nem csak az oktatás és kultúra közvetítése, hanem az intézmény harmadik missziós feladata is kiemelkedő, minden olyan tevékenység, ami az emberek jobb létét szolgálja. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, az elmúlt 3,5 év az EGRI főegyházmegye szárnyai alatt katolikus egyetemmé válva egy igazi sikertörténet, melynek kulcsa az emberi, keresztény értékek megnyilvánulása, a keresztény konzervatív értékek tisztelete. Az ünnepség folytatásában összesen 135 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Vendégem dr. Takács Judita, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Judit, te azok közé tartozol, aki kis túlzással tényleg minden nap betér a könyvtárba, lehet azt mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk egymással. Használod is az állományunkat, keresed is a társaságunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian kérdezem meg, hogy a Tittelpár könyvtárról neked milyen benyomásaid vannak, mi jut eszedbe, hogyha meghallod a nevünket.
Köszönöm szépen először is a meghívást, Anna. Az első élményem a könyvtárról az még 8 évvel ezelőttről származik. Én 2016-tól kezdve dolgozom az intézményben, és hát amikor először bementem a könyvtárba, akkor engem a terek nyűgöztek le. Hatalmas belmagasság, nagyon igényesen végig gondolt fa burkolat, a galéria, hát az valami fantasztikusan szép. Úgyhogy az első benyomásom nagyon-nagyon pozitív volt, és a terek azóta csak szebbek, meg kényelmesebbek lettek, amióta vannak babzsákok, azóta azt mondhatjuk, hogy már nem csak szép, hanem kényelmes is a könyvtár használat. Úgyhogy nekem nagyon pozitív volt ez az első benyomásom. Ami még nagy élmény volt, hogy én a Debreceni Egyetemen tanultam, és sokáig ott is dolgoztam, és az ott egy köteles könyvtár. Iszonyatos mennyiségű dokumentummal mindent el lehetett ott érni. Ugyanakkor viszont nem szabad polcon voltak, pont a hatalmas állomány miatt a könyvek kirakva, tehát nem találkoztam velük, hanem csak kikértem őket, katalógust használtam. Itt meg ott vannak a könyvek. Tehát nekem az élmény, hogy bejövök, és lehet böngészni a könyvek között, úgyhogy szinte minden héten megtörténik az, hogy jövök egy kis cédulával a kezemben, hogy ezt a könyvet keresem, és aztán viszem azt az egyet, meg még 3 másikat. Tehát nekem nagyon nagy élmény ez a szabadpolcos rendszer. Nagyon-nagyon szeretem.
Annyira jó ezt hallgatni, mert számomra is ez az igazi könyvtári élmény. Igen. Hogy megyek valamiért, de elcsábulok. Igen. És jó találkozni közvetlenül a kötetekkel.
Igen, tehát én meg se tudom mondani, hogy hány olvasmányélményem van úgy, hogy megnéztem, hogy mi is ez, és aztán vittem haza elolvasni. Szerintem mondom, minden héten megtörténik. És ami még nagyon pozitív volt, és ezt szeretném kiemelni, hogy első pillanattól kezdve nagyon-nagyon komoly szakmai támogatást kaptam. Tehát amikor idejöttem, akkor ugyanazokat az órákat tartottam, mint a Debreceni Egyetemen, de nem tudtam, hogy mit adhatok ki szakirodalomként, miből van megfelelő példányszám, mi lehet a tankönyv, és ugye nekem ezt ellenőriznem kellett. És Kun Zsuzsa fogadott annak idején néhai kolléganőtök, nagyon nagy szeretettel, nagy szakértelemmel megmutatott mindent, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt az első benyomásom, és azóta is szerencsére minden élményem igen pozitív a könyvtárral kapcsolatban.
Ehhez azért könyvtár szempontból mindenképpen szeretném azt hozzátenni, hogy nekünk is nagyon nagy segítség az, amikor az oktató hagyatkozik ránk, és megélheti, meg megélhetjük mi is, hogy hagyatkozhat ránk. Vagyis ha valaki, és egyre többször történik meg szerencsénkre, a tárgya oktatását pontosan azzal kezdi, amivel te is, hogy bejön a könyvtárba, ellenőrzi, hogy mennyi kötet van, jelzi felénk, hogyha van valamire pluszba igénye, hiszen nekünk az a célunk, hogy valóban minél inkább támogassuk az oktató munkáját, és hogy a hallgatóknak is elérhetővé váljon a kiadott szakirodalom, de ezt akkor tudjuk megtenni, ha egyeztetünk róla, úgyhogy ezért mi is mindig nagyon hálásak vagyunk.
Igen, hát ez nekem napi élményem, hogy kiderül, hogy nincs egy könyv, tehát nem találunk példányt belőle, és aztán én leadom a címét, és egyszer csak szóltok, hogy ó, megérkezett a könyv, tehát ez nagyon pozitív tapasztalat.
És ugye nem csak te jössz hozzánk, hanem a mi szempontunkból is nagyon fontos az, hogy oktatói oldalról, ha lehet ezt mondani, megtámogatod azt, hogy a hallgatók könyvtár használóvá váljanak. Mert nagyon kell az a fajta feladatkiadás, és egyébként az a fajta oktatói támogatás, hogy jöjjenek, használják az állományt, merjenek bejönni a könyvtárba, és ugye a leginkább elhíresült feladatunk, és közös kis projektünk most már évekre visszamenőleg, az az évelején megkapott elsős magyar szakosoknak szóló feladat, aminél szótárt kell használniuk. Most például, mielőtt jöttem a beszélgetésre, meg is számoltam, most éppen 30 különböző kötet van elhelyezve ott, és természetesen bővítjük még kérésre a számukat, de szándékosan ezt mi mindig kihelyezzük egy asztalra. Tavaly nagyon rácsodálkoztál, és tetszett neked is, hogy külön akkor egy ilyen kis kutatói állomást hoztunk létre belőlük, és jó érzés azt megtapasztalni, hogy bejönnek, kézbe veszik a köteteket, természetesen van, ami elérhető elektronikus formában is, és használják azt is minden további nélkül. De azt látjuk, hogy számukra is élmény, és egyébként most már többször megtörténik, hogy nem magányosan térnek be hozzánk, hanem többen valóban egy ilyen csapatmunkát megélve érkeznek, és oldják meg a kiadott feladatot. Ha erről mesélnél egy kicsit, hálás lennék, hiszen én csak azt látom, hogy érkeznek, dolgoznak, és örülünk neki, hogy kapcsolatba kerülünk.
Filológia órát tartok évek óta, és az első dolog, amit változtattam a kurzuson, az az volt, hogy kértem az áthelyezését a könyvtárba. Ugyanis a filológia órának az a lényege, hogy forrásokat mutatunk, a nyelvészeti ismeretszerzés módszereit, katalógusokat, különböző szakirodalom használattal kapcsolatos praktikus technikai dolgokat tanítunk meg a hallgatóknak, és a kurzus azzal zárul, hogy egy szóhoz kapcsolódó etimológiát, jelentésvizsgálatot, szinonima vizsgálatot kell 3-4 oldal terjedelemben megírni. Ezen mindig elborzadnak a hallgatók, ez elsőre borzasztóan nehéznek tűnik szakszerűen elkészíteni egy ilyen szöveget, de hát az egész fél év arról szól, hogy erre tréningezem őket. A legelsőbb, hogy mindenki iratkozzon be a könyvtárba. Tehát ez az alap. Enélkül nem fognak tudni boldogulni. A következő az az, hogy kérem, hogy és a VPN-t is telepítsék a gépükre. Már unják, tudom, látom rajtuk, hogy unják ezeket, de a végén mindig hálásak, hogy otthonról is tudtak dolgozni, tehát igyekszünk nekik praktikus háttér segítséget, háttér információkat is adni. Általában novemberben kezdik írni ezt a szóéletrajzot. Onnantól kezdve látom én is azt, hogy így csoportokba verődve a feltornyozott szótárok mögött ülnek, felhős homlokkal és összeráncolt szemekkel, és hát nagy munkában vannak. Utólag mindig azt mondják, hogy nagyon-nagyon hasznos volt a feladat, benne lenni nyilván nem kényelmes nekik, meg dolgozni ezen a feladaton, de összességében van, aki, amikor később hozzám jön tudományos szövegírás a kurzusra, akkor van, aki azt mondja, hogy neki ez volt az első első fontos szöveg, amit írt az egyetemen. Ez a szó életrajz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a továbbiakban is fogom ezt a feladatot adni. Hasznosnak tartom, és nagyon jó, hogy kapnak a könyvtárban ehhez olyan segítséget, hogy nem kell egyenként előszedetniük, vagy szedniük a forrásokat, hanem hát ilyen kényelmes körülmények között a kezük alá dolgoznak a könyvtárosok, és csak bemennek, és terülj-terülj asztalkán várja őket.
Kérdezted is, hogy mit szólnak hozzá. Én is azt látom, hogy mindig pozitív a végkifejlet, és egy jó élménnyel zárják.
Igen.
Az egyetemi oktatói léthez nagyon-nagyon hozzá tartozik a kutatói lét is. Kutatóként hogy tapasztalod, hogy látod ezt, mennyire szolgálja a könyvtár valóban a kutatói létezést is?
Hát ehhez van egy teljesen konkrét tapasztalatom, egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat. Gondolom, hogy nem én használom egyedül ezt a szolgáltatását a könyvtárnak. Sokan ismerik, de azért szeretném reklámozni, mert nagyon pozitív. A könyvtárközi kölcsönzésre gondolok. Először meglepett az, hogy nem túl nagy a könyvtár állománya, tehát hogy fogok én itt mindent megtalálni, amit megszoktam. És aztán rájöttem, hogy ó, hát majd akkor én ezt elkérem, vagy kikérem, tehát könyvtárközi kölcsönzéssel jutok hozzá, és aztán vérszemet kaptam, mert elkezdtem olyanokat is kérni, ami külföldről is viszonylag nehezen beszerezhető, és mindent megszereznek a könyvtárosok. Tehát nagyon pozitív tapasztalatom van, pedig mondhatom, hogy nagyon fura dolgokat szoktam kérni. A legfurább az eddig egy különleges aspektusból márkaneveket vizsgáló monográfia volt. A Hawaii Egyetemen jelent meg, és onnan szerettem volna kérni, de szerencsére kiderült, hogy egy német egyetem könyvtárában is megvan, úgyhogy Németországból sikerült megszereznem. Most éppen Finnországból várok egy kötetet, tehát én abszolút kihasználom a könyvtárnak ezt a szolgáltatását, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert nagyon jól működik, hatékony, gördülékeny, és tényleg nincs olyan, amit ne tudnátok megszerezni.
Ezt azért is jó hallanom, mert legyen az akár az elektronikus és a távoli elérést szolgáló szolgáltatásaink valamelyike, vagy akár a személyes találkozást is feltételező kölcsönzés és a hagyományos fénymásoláshoz, szkenneléshez kapcsolódó szolgáltatás. Köre, vagy akár ez a könyvtárközi kölcsönzés, mindig az a célunk, hogy használják a könyvtárat. És ilyen szempontból a legjobb, amit tehetsz a mi szempontunkból is, és bármelyik oktató, és természetesen ez a hallgatók számára is elérhető szolgáltatásunk, hogyha kihasználják ezt a lehetőséget, és minél több szolgáltatásunkat minél gyakrabban használják. Ami még eszembe jutott egyébként, itt az oktatói és a kutatói léten kívül a bemutatásodkor hangsúlyoztam ezt is, hogy könyvtári rendezvények, akár saját rendezvények állandó megszólalója és vendége vagy, amire én konkrétan emlékszem, az a Tittelesték visszatérő előadójaként köszönhetünk téged. Ilyen szempontból milyen tapasztalataid vannak a könyvtárral?
Hát most már tényleg unalmas leszek, mert kifejezetten jók etéren is a tapasztalataim.
Mondjál valami rosszat is.
Hát nem szívesen, meg nem is tudnék, az az igazság, mert én eddig tényleg kifejezetten azt tapasztaltam, hogy gördülékenyen jól működik a szervezés. A Tittelestéket azt különösen nagyon szeretem. Mindig valami olyan témáról adok elő, ami nem annyira tudományos, viszont borzasztóan érdekes, és engem is kifejezetten érdekel. De ezen kívül a tanszéken is, meg az intézetben is a rendezvényeinket így igyekszünk a könyvtárba szervezni. Nem csak szakmai rendezvényeket, tehát konferenciákat, például éppen most is zajlik egy az intézet részéről egy konferencia a könyvtárban. Nekünk a nyelvészeti tanszékről november 25-én lesz egy rendezvényünk, egy konferencia, tehát igyekszünk ide szervezni, mert szép a helyszín, illusztris a helyszín, abszolút belakható, tehát nem is túl nagy, úgyhogy előszeretettel használjuk. Másrészt viszont, ami nekem nagyon tetszik, hogy közösségi térként is használjuk a könyvtárat, tehát magyaros közösségi térként. Ami hirtelen eszembe jutott, és nagyon örülök, hogy a hallgatók ezt megszervezték, 2019-ben jött először az az ötlet, hogy szalagavatót akarnak a hallgatók csinálni. És hát ti ebben azonnal partnerek voltatok, pedig estében nyúló rendezvény volt, és ebből hagyomány lett. Hát a Covid egy kicsit megszakította ezt is, de az elmúlt 2 évben is volt szalagavató. Reméljük, hogy a idén is a hallgatók megszervezik. Ez most felhívás volt a hallgatóknak. Úgyhogy közösségi térként is használjuk. Karácsony előtt volt régebben az Irodalom ajándékba című sorozatunk, amit szintén hallgatók szerveztek, és ha jól tudom, akkor most is lesz decemberben egy ilyen rendezvény. Úgyhogy mi szeretünk itt összegyűlni. Tényleg magunkénak érezzük ezt a területet, magyaros könyvtárként emlegetjük. Tényleg azt mondanám, hogy a mi terünk.
Egyébként ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk mi is, és azt mi is megtapasztaljuk, hogy ha azok az oktatók, akik egyébként is tanteremként használják a tereinket, rendszeresen napi kapcsolatban vagyunk, sokkal gördülékenyebb ugye a kommunikáció is, eleve van egy kölcsönös jó indulat, és sokszor azt gondolom, hogy más esetben sem más áll a hátterében, csak az ismeretlenség miatt valóban sok minden sokkal nehezebb, mint hogyha napi kapcsolatban lévő emberek tudnak egymással megbeszélni akár egy rendezvényt is, és ugyanígy egyébként számunkra is sokkal otthonosabb, sokkal kellemesebb, ha mondjuk egy konferencia történik, megint csak olyan térben, mint ahogy a tanóráknál is, hogy eleve oda tartozik. Tehát eleve, ha irodalom és nyelvészet és nyelvtudomány a téma, akkor ugye sokkal könnyebben tudjuk akár megszervezni is ezt, akár abban a térben is támogatni. Jelentse ez akár azt, hogy a mai konferencia résztvevői is éppen megállnak a legújabb újdonságokat ajánló polcunknál. Például lesz majd a fordítással kapcsolatos előadás is. Ott azért igyekszünk kitenni épp azt a példányt, vagy annak a fordítónak a könyveit, vagy éppen a hozzánk érkező szerzőknek a könyveit. Tehát igazából, ha nem is a mi rendezvényünk, tudjuk segíteni azt, még egy nagyon más témánál, még a legjobb indulattal sem tudjuk ezt megtenni.
Mi ezt abszolút érezzük, amit csak lehet rendezvényt, azt szeretünk idehozni.
Beszéltünk itt az oktatói, beszéltünk a kutatói, és akár ugye az előadói munkádról, szerepeidről is. De magánemberként, akár a kikapcsolódásodat, a személyes fejlődésedet, az érdeklődésedet hogyan szolgálhatja a könyvtár? Akár említetted, hogy a tittelestéken nem feltétlenül tudományos témában is igyekszel sokkal közérthetőbb előadásokat tartani. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
Mondhatjuk azt, hogy ez az én hobbim. Vannak olyan témák, amik nagyon érdekelnek, de igazából semmiféle tudományos relevanciája nincsen. Én alapvetően névtannal, személynévtannal foglalkozok, és ennek kapcsán került elém az a kifejezés, hogy mindenkinek a maga péterkéje fáj, tehát hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Tehát nekem nem fáj ugyan a péterkém, de hogy van egy olyan téma, ami nagyon érdekel, ez hát nem is egy téma, ez minden, vagy bármi Finnországgal kapcsolatban. Finnugor nyelvészetet is végeztem, úgyhogy nagyon szívesen tartok olyan előadásokat, amiknek van valami Finnországhoz, vagy a finnekhez kapcsolódó aspektusa. Úgyhogy volt már előadásom arról, hogy miért a finnek a legboldogabbak a világon, vagy legalábbis miért ők vezetik a boldogság statisztikát. Volt előadásom a finn találmányokról, finnovációk néven, de egyéb témához kapcsolódóan is, tehát például a névtanhoz, névdivathoz kapcsolódóan is nagyon szívesen tartok előadásokat. És azt tapasztalom, hogyha valakit érdekel a téma, amiről beszél, az nagyon tudja vonzani az embereket. A finnovációs előadásomat nyilván a Líceum Televízió jó voltából, de a tévén keresztül nagyon sokan látták, és nagyon sokan jelezték vissza, hogy érdekes volt. Nem is tudták, nem is hallottak róla korábban, és hogy milyen érdekes volt a téma, úgyhogy ilyenkor azt érzem, hogy hát nem volt tudományos, de érdekes volt, sokan reflektáltak rá, úgyhogy megérte megtartani.
Egyébként szerintem a tudományos ismeretterjesztésre nagyon-nagyon nagy szükség Igen. van, és azért mi ezt mindig hangsúlyozzuk könyvtárként, hogy itt Eger közepén, a Líceum épületében nagyon igyekszünk mindenkit szolgálni, éppen ezért nyilvános könyvtárként működünk. De ugyanezt gondolom, hogy ha tényleg egy komoly tudásközpontként működik ez az intézmény, akkor az oktatóinak a tudását minél szélesebb körben érdemes megmutatni. És nagyon jól esően hallgattam most ezt, hogy úgy tűnik, hogy valóban tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként mégiscsak jól eső érzés megmutatni egy olyan szegmensét is a te érdeklődésednek, és akár kevésbé tudományosan megfogalmazni azt, ahol átüthet a lelkesedésed, az emberi mi voltod, és minél inkább megismerhető a személyiséged is.
Igen, van a személyiségemnek egy olyan oldala, amit még eddig nem tártam fel, de nagyon-nagyon tervezem, hogy megkereslek titeket. Én nagy rajongója vagyok a finn dizájnnak, finn formatervezésnek, írtam is már erről, meg gyűjtöm is az ide kapcsolódó tárgyakat, és Alvar Aaltónak vagyok nagy rajongója, úgyhogy majd lehet, hogy egy ilyen témában fogok kopogtatni a tittelesték kapcsán nálatok, mert erről nagyon-nagyon szívesen beszélnék még.
Abszolút felcsillant a szemem erre is, egyrészt azért, mert a nyitottságot is mindig nagyon hangsúlyozzuk, de valóban igyekszünk mindenféle megkeresésben a lehetőséget látni mi is, és a kapcsolódást akár az oktatókhoz, akár a hallgatókhoz, akár ahogy mondtam, a környéken élőkhöz is, és az Egerben élőkhöz. De nekem is van, éppen Finnországból kaptam egy fantasztikus dizájnernek a szettjét, egy neszeszert és egy hozzáillő kis táskát, és teljesen el voltam ragadtatva, és rákerestem. Úgyhogy ha más nem, én már ezzel meg tudom támogatni majd ezt az előadást. Szóval egy Marie Mekko neszeszer boldog tulajdonosa és egy ilyen kis
nagyon
tartó.
Nagyon irigyellek.
Én végtelenül boldog voltam, és teljesen ragadtatással használom azóta is ezeket, úgyhogy azért mondom, hogy ezzel majd meg tudom támogatni ezt
köszönöm
az előadást.
Köszönöm szépen előre is.
Judit, köszönöm, hogy ennyi mindenről meséltél, és abban bízom, hogy ez mindazt bizonyítja, hogy mennyire élő a kapcsolatunk, akár ugye oktatóként, kutatóként, de azért csak elárultuk, hogy személyes érdeklődés alapján akár magánemberként is. Remélem, hogy mindezt hallva sokan felkerekednek majd, és felkeresik a Tit Tápál könyvtárat, és megtapasztalják azt, hogy mennyi mindennel igyekszünk segíteni mindenkinek a tanulását, kutatását. Úgyhogy jöjjenek, keressenek bennünket!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kövén, még csordul a fény a járdák színén. eső, földre lehull, árad a fény, elszabadul, nagy a vihar, szavakat szól, haragot szül, dühöt csihol, pereg a könyv, lángba pereg, rezzen a szív, beleremeg, nagy a vihar, fákat tarol, haragos ég, villámot szór, jön az első, földre lehull, árad a fény.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk Rostás Bea Piros, Prima Primissima, Pro Agria díjas szobrászművésszel készített beszélgetésünket, akit idén Eger csillagának is választottak.
Beszéltünk a te utadról, a te mestereidről, és azóta pedig ti is tanítotok a férjeddel együtt.
Igen, ugye, hát én úgy végeztem el a doktorit Törökországban, hogy milyen jó lesz két lábon állni, hogy majd egyszer, mikor már lesz jó sok szobrom, akkor át tudom adni a tudásomat, és én mindig úgy gondoltam, hogy nem szeretném elpazarolni a energiámat, meg a alkotásra szánt időt olyanokra, akik nem kíváncsiak erre. Mert ugye nem lehet mindenki művész, nem érdekelhet mindenki, mert akkor mi lenne a világon, mindenki művész lenne, ugye. És én úgy készültem, hogy majd az egyetemen tanítok. És lett volna lehetőségem Törökországban több helyen, de akkor ugye jött a szerelem, mikor végeztem, és akkor a szerelmem ugye Szerbiába csábított. Aztán csak végül visszajöttünk ide Egerbe, mert ide meg mindenki visszacsábított. Én imádom Egert, ugye ezt mindenki tudja. És André, a férjem is imádja Egert. És ugye itt van anyukám, meg itt vannak a barátaim, úgyhogy jó, vannak barátaim mindenfelé, de a gyökereim nagyon-nagyon erősek. Tehát én nagyon-nagyon mélyen gyökeredzek ebbe a városba. Próbálkoztam itt is az egyetemen, de valahogy azért van egy nagyon erős energiám, ami nem mindenkinek könnyű. Nekem Törökországban azért voltak fő gondjaim a társaimmal a doktorin, mert csináltam egy szintet. Tehát én nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Tehát igazából leállíthatatlan, rettentő sok energiám van, ezt nem mindenki bírja, vagy nem mindenki bírja követni. És itt Egerben nem tudom, hogy itt ugye főleg ez a land art kategória megy, tanulnak itt is klasszikus dolgokat, de nem olyan szinten, amilyen szinten én úgy gondolom, hogy erre szükség lenne. Úgyhogy mikor rájöttünk arra, nagyon sok kollégám panaszkodott, hogy amikor külföldön találkoztunk, hogy tudom, hogy Németországban már nem is tanítanak klasszikus felmintázást, meg ugye már tudjuk, hogy a művészet történet se kötelező, ami szerintem azért óriási hiba, tehát a kultúra az úgyse fog meghalni. Tehát persze. A kultúra az minden túlél. Tehát a művészet, tehát olyan még nem
ha
volt,
valami, ugye, az biztos, hogy
túlél, valahonnan igen. Úgy is kibudjon az ember kezéből egy ceruza vagy valami. Igen. És ezért mi elhatároztuk a férjemmel, aki ugye grafikus művész, illusztrátor, és nagyon perfekcionista, és nagyon otthon van az ábrázoló geometriában, nagyon-nagyon sok területen én mindig mondom, hogy kincses láda, tehát egy hatalmas tudású ember, és nem csak ezekben a technikai dolgokban, hanem nagyon mély, tényleg alapos tudása van. Uh-huh. Én inkább egy gyakorlatiasabb ember vagyok, tehát én gyorsabban megvalósítok dolgokat, de ő azért a visszakérdezel dolgokra nem biztos, hogy én annyira mélyen tudom, mint ő például. Ezért összeraktuk a kettőnk tudását. Létrehoztuk ezt a, úgy hívjuk, hogy iskola, de igazából nem iskola, mert nem tanári rendszerről van szó, hanem arról szól, hogy van egy műtermünk, ahol fogadunk kicsiktől nagyokig, felnőttekig, felvételi előkészítésre fiatalokat, öregeket egyaránt. Már megtanultuk, hogy mindenkivel egyénileg foglalkozunk, mert mindenkinek más célja van. Van, aki gépészmérnök akar lenni, van, aki designer, van, aki csak azért jön, mert meditálni akar, van, aki azért, hogy haverkodjon, tehát mindenkinek más a célja, és mindenkinek más szintű feladatot adunk. Viszont nagyon komolyan megpróbáljuk megtanítani az ABC-t a gyerekeknek, ahhoz, hogy tudjanak írni később. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk abba, hogy igenis a klasszikus dolgokat, a klasszikus technikákat meg kell tanulni, de nem ez a odarakjuk a köcsögöt és rajzol gyerekem, hanem úgy, hogy megtaláljuk azt, hogy az a gyerek érdeklődjön. és ő motivált legyen, és hogy megtaláljam, hogy jó, ma például rettentő fáradt, akkor ma mennyit lehet belőle kihozni, megbeszéljük, hogy mi lesz a feladat. Adhatok-e feladatot? Vagy van ötleted, amit szeretnél megvalósítani? És akkor, mikor adnék neki már 5-6. Témát, mert ugye válogat, akkor a 7. kitalálja, hogy mit szeretne ő. Tehát, hogy vannak ilyen, mára már úgy gondolom, hogy összesimultunk ilyen beváltabb módszerek, amikkel tudunk, át tudunk lendülni azon, hogy megtanítsuk azt is, amit muszáj, meg a gyerek is kibontakozzon.
Tehát akkor nagyon jól tudjátok őket motiválni, és abszolút személyre szabott oktatást, szinte mentorálást végeztek
így
akkor
van.
Velük.
Abszolút. És mindig mondjuk ugye, hogy aki nálunk megfordul, tehát nyilván nem egyszer, hanem mondjuk járt hozzánk mondjuk többször, vagy több évig, vagy ilyesmi, azoknak mi örökre mentorai vagyunk. Tehát nekünk, ha a gyerek 3 évesen járt hozzánk, és már nem jár, akkor is úgy emlékszünk rá, hogy a tanítványunk. Tehát úgy is, és nagyon jó ez az érzés, mikor végigmegyünk a városon, és nincs egy utca, hogy ne találkozunk tanítvánnyal, vagy a szüleivel. Ez egy óriási érzés.
Hát hogy ne kapott tőlük a visszajelzés,
így
nem is
van.
Azért áramlik a pozitív energia folyamatosan köztetek.
Mondok egy példát, nem ugye az Eger Csillaga felvettek egy 2 perces bemutatkozó anyagot. Ki csinálta az anyagot? A tanítványom édesapja. Vagy megyek ugye a líceumban, ugyanerre a riportra, találkozok Lisztóczky László tanárúrral, aki ugye engem megszelídített annak idején az apácáknál, az angol kisasszonyoknál. Ő vette észre, hogy velem máshogy kell bánni, és ő inspirált, hogy akkor csináljak bábszakkört. Csináljuk meg a kisherceget bábokkal. Tehát, hogy próbált megtalálni, így van, és mai napig, ó, a rostásba, téged én megszelidítettelek. Úgyhogy hogy annyira jó érzés ez, hogy ezért imádom ezt a várost, hogy nincs az, hogy elveszel a tömegbe. Hanem bizony felelőssége van minden tettednek, minden mondatodnak, azért én elég, hát intuitív ember vagyok, úgyhogy ami a szívemben ez a számon, ezt ugye mindenki tudja, de az emberek ezzel tisztában vannak. Tehát aki például hozzám jön, az tudja, hogy én kemény leszek a gyerekkel, de közben humorizálunk, meg lesz ülelve az a gyerek. Tehát, hogy nem ülve, hanem ülelve. És hogy nagyjából már ezt az emberek így felfogták, és ez alapján is hozzák hozzánk a gyereket. Úgyhogy nagyon, nagyon jó ez, hogy mondjuk úgy, hogy már most mi mentorok lehetünk, meg ugye ez dupla felelősségként fogtam fel, mert ugye engem ugye nem vállaltak itt. És ezért mi igenis fel akarjuk vállalni, sőt, ki akarjuk tenni a 16 éves gyereket a porondra, hogy vállalt fel, hogy mit csinálsz. És itt vannak a háttérben a kultúrát támogató moderátorok, mint például a Teleki Klára művészetpártoló, aki azt mondta, hogy Beácska, dolgozzatok, és mi adunk nektek teret. És akkor a Klári nem csak abban inspirálja a gyerekeket, hogy ad nekik lehetőséget kiállítani. Tehát a gyerek izgul, és tudja, hogy ahhoz, hogy ki legyen téve 3 munkája, 20-at kell rajzoljon. Hanem abban is, hogy mindig újakat kell. Sőt, minket is inspirál a mai ugye művészeket, akik oda megyünk, mert mindig mondja, hogy jó gyerekek, csoportos kiállítás, egy hónap múlva új munkákat kérek. És ez óriási dolog. Tehát, hogy nem is gondolná az ember, tehát a legtöbb mai művész ugye nagyon sokan tanítanak, meg ilyesmi, hazamegy, megfőz, kicsit rajzolgat valami, és nem fejleszti magát. És itt vagyunk mi, akik meg mindig új technikát próbálunk tanulni. Tehát, mert minket is motiválnak a gyerekek. Most például a tűzzománcot próbálom összehozni a szobrázatommal. Vagy megtalálni abban magamat. Mert ugye már azért elzsibbadnak a kezeim már a nagykövek után. Hát azt nem mondom, hogy nem tudnék, csak azért megvan a következménye ennek a rengeteg munkának. Vagy olajfestményt csinálok, portrékat. Hát sose szerettem festeni portrét, viszont nagyon szerettem mintázni portrékat. 16 évesen tele volt a szobám a fejekkel, úristen, mennyit csináltam. És az külön kihívás, ugye az olaj az egy lassú. Én meg a lassúság. Ez 2 külön világ.
És de ez annyira jó, hogy ilyen kihívások elé állítod magad, és így ebbe folyamatosan tudsz fejlődni, meg újakat tanulni.
Tehát ha megkérdezed például a férjem, ugye illusztrátor grafikus, hol kártyát csinál, hol társasjátékot, hol grafikát, hol karikatúrát, tehát mindent. Az óvodában van reggeltől délig, minden nap a Benedekelek Kitta nyelvűben, ahol ugye ő magyarul már most sokat ért, de nem beszél, mert még nem tökéletes a nyelvtan.
Igen.
És ott van egy délelőtt két darab 25 fős csoportba, ahol oda megy hozzá a gyerek, és azt mondja, André bácsi, krokodilt akarok, a másik meg csigát. És akkor mondja, hogy akkor csináljunk krokocsigát, mert hogy ugye egyik sír, ha nem csináljuk a másikat, és tanítja őket rajzolni. Tehát ezek az állandó kihívások, hogy akkor most gyorsan nekem fel kell rajzolnom egy Szent János bogarat. És ő felrajzolja. Ez óriási. Hát tehát, hogy, és akkor mind a ketten tudjuk, hogy ki miben jó férjemmel, és akkor amikor jön hozzánk a tanítvány, és mondja, hogy ő mondjuk mire szeretne készülni, akkor tudjuk, hogy akkor Andrea a mestered, vagy én vagyok a mestered, vagy mind a ketten figyelünk. És akkor ki mit tud neked átadni, hogy azáltal te fejlődj.
Jó kiegészítve egymást.
Abszolút. Úgyhogy igazából én mondtam, hogy mikor bementünk a csillag átadóra a férjemmel, mondta, hogy tudod, hogy van az a csillag, a Sirius. Ami olyan, mintha egy lenne, de igazából kettő. Na, ilyen vagyunk mi is. Hogy ugye olyan, mintha én csillognék, vagy ő csillogna, hol itt, hol ott mindegyikünk csillog, de igazából ketten alkotjuk azt a fényes csillagot, ami oda vonza az összes többit. Úgyhogy azért igen, azért mi azért ketten vagyunk egyek most már. Tehát azért tudom, hogy egyedül is letettem én azért nagyon sokat, de az elmúlt 6 év munkáját azt ugye közösen építettük fel.
És az az egyik legnagyobb dolog, ami szintén történhetett veled, hogy megtaláltad a páradat, akivel tökéletesen egy egészet alkottok. És
igen, ugye nem számítottam rá 38 évesen, mikor már ledoktoriztam, már feladtam, hogy nem mondom, akkor megyek vissza Törökországba, ennyi volt, csak a munka, semmi móka, de aztán fülön csípett az uram.
És milyen jól tette.
És megtalált, így van. Úgyhogy mindennek oka van, ugye mindig úgy gondolom, hogy tehát ezt mindig mondom, mikor édesanyám megkeseredik, hogy miért nem jutottál be, miért nem kaptad, miért van így, miért van ő ott, te miért nem lehetsz a helyeden, hogy mindig minden és mindenki a helyére kerül. Előbb-utóbb.
Igen, hát ez az Isten, hogy sose tudod kifürkészni, ugye így aztán van. Mégis minden úgy alakul, hogy jó.
Igen, én is mindig mondtam anyukámnak, hogy én mindig adtam a Jóistennek 3-4 utat, amit én szeretnék. Erre ő odadobott egy 5-et, meg egy 6-at. Abszolút nem lehetett rá számítani. Tehát, hogy azért ez igen, abszolút igaz ez a mondat.
Mik a terveid? Nagyon sok mindent mondtál, hogy mivel foglalkozol.
Kaptunk egy meghívást Ankarába kiállításra. Hát ez majd el kell döntenem a héten, hogy megyünk-e vagy nem, mert ez ugye nagyon sok mindentől függ, hogy akkor hogy tudjuk megoldani férjemmel. Aztán most van egy szoborút, ami Kárpátalján keresztül egészen Magyarországra átterjed, amit a Martl Péter szobrász és a fia szerveztek 11 évig szimpozionokat. Ugye Martl Péter, ugye egy fantasztikus szobrász, egy nagy név, ugye nagyon sok szorosan díjas, és nagyon szerény ember, és fantasztikus, tök jó zenész különben. Jó barátom, és ő hívott fel, hogy menjünk fel konferenciára jövő héten, hogy bemutassuk ezt a szoborutat. A háború miatt leálltak a szimpozionok, bár hívtak, hogy menjek, mert ez ugye ott van Munkácson. Tehát, hogy ott azért még aránylag közel talán a határ, meg nem lehet tudni, ugye, meg hát az élet nem áll le, akkor sem, még a háború van. Most is kaptam meghívást erre az évre. Hát majd meglátjuk, hogy alakul még júniusig az élet, de szeretnék menni, különben folyamatosan kapok meghívásokat külföldre. Nagyon sokat visszautasítok. Mert ugye elsősorban ugye nem hagyhatom itt a tanítványokat, csak úgy egy hónapra az elég sok, mert nagyon sokan felvételire készülnek, meg ilyesmi. Persze. Kettő, meg ugye mi is próbálunk a család alapítással foglalkozni a férjemmel, ugye, aminek ugye megvannak az áldozatai, és bizony az a nagy flex az nem tesz jót ilyenkor. Úgyhogy azért az egy nagyon megerültető fizikai, mondjuk munka. Úgy, hogy férfi munka.
Igen.
Tehát ami nem annyira összeegyeztethető a nagy flex az anyasággal, úgyhogy ezt egy pár évre így félretoltam, és ezért próbálok mindenféle más technikát. De például ez nem jelenti, hogy nem tudok nagy bronzszobrot csinálni. Meg nyilván a követ is meg tudom csinálni, csak ugye most nem feltétlen vállalnám, hogy egy hónapon belül faragok ki egy hatalmas követ, hanem mondjuk adnék egy kis időt, hogy ne az legyen, hogy napi 14 órába tolom a 6,5 kilós gépet. Ma azon kívül vannak még terveim, jó sok. Ugye most Belgrádban volt a férjem kiállítása, tehát próbálunk most egy kicsit megint kifele terjeszkedni. Hát nekünk volt már azért Kairóba, Litvániába, mindenfelé kiállításunk. Belgrád attól kezdve Bécsig, mindenfelé. Tehát nem mondom azt, hogy csak Egerbe vagyunk.
Persze.
De szeretnék nagyon neki, ha végre már Budapesten is történne valami, mert ez a saját hazánkból profétának lenni. Ez ugye. Úgyhogy jó lenne, hogyha arrafelé is tudnánk egy kicsit nyitni. Azon kívül majd meglátjuk igazából, még nem tudhatom, hogy mit ad a Jóisten. Ami a távoli nagy tervem, az az Egri Nők szoborcsoport, amit már most hangot is adok neki, mert minden nap elmegyünk a hely mellett, amit kinéztem neki, és köszönök a szobromnak. Nyilván több éves munka lesz, az, hogy egyáltalán létrejön az a valós makett, amit majd én én elfogadok, nem csak én, hanem ugye a város lakók, a közgyűlés, stb., mire meg lesz ennek támogatottsága, mert nyilván azért ez egy több milliós projekt. Úgyhogy ez egy távoli terv, amit viszont most már el kell kezdjek intenzíven ezen dolgozni, mert mint egri nő, nekem kell megcsinálnom az egri nőket. Tehát az nagyon hiányzik ebből a városból, nem? Milyen jó lenne egy Egert köszöntő egri nők szoborcsoport.
Egyébként igen, mert most, hogy belegondolok, Miskolcon is van miskolci lányok, mindenféle.
Ugye?
És akkor itt meg pont egy ilyen nincs holott.
Igen. Tehát ott van a dobó mellett, ott van a követ dobónő, de nem kap akkor a hangsúlyt, meg ott vannak a végvári vitézek, meg ott van ugye Gárnyi, tehát nagyon sok, de azért a völgyben is van női szó, tehát vannak női figurák, tehát nem mondom azt, hogy nem, meg én nem vagyok én feminista, meg ilyesmi, csak hiány, ez egy hiány Egerbe. És én, mint szuperenergikus követverő egri nő, szerintem erre tökéletes alany vagyok, hogy ezt megvalósítsam. Úgyhogy ez egy nagy mívű terv, amit nagyon szeretnék megvalósítani.
Hát reméljük, hogy záros határidőn belül ezt sikerül is majd megcsinálnod.
Így van, én is remélem.
Jó munkát kívánok neked az elkövetkező évekre, és minden terveidnek a megvalósulását.
Köszönöm
szépen, hogy bejöttél hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, Rostás Bea Piros, Prima Primissima, Pro Agria díjas szobrászművésszel készített beszélgetésünk második részét hallották. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszten Anna nevében a műsorvezető Sinkovics Andrea.
A Szent István Rádió.